Sziasztok! Pénteken már elprédikáltam amúgy az üres székeknek. Jól sikerült, most egy kicsit zavaró, hogy ilyen sokan vagytok. De a viccet félretéve nem nagy megtiszteltetés itt köztetek lenni. Nagy öröm, hogy az Úr igéjével szolgálhatok, és együtt ülhetünk az Isten elé. Mint talán tudjátok néhányan, akik ismertek engem, mindig volt egy főállásom, és amellett nekem van egy kis vállalkozásom, amit csinálok már jó néhány év óta. Ez szitanyomással foglalkozik, pólókra, bármilyen sík felületű dologra szoktam feliratokat elhelyezni. Szerintem most is, ha körbenézek, akkor látok ilyen ruhadarabot, ahol ezzel a technológiával készült, például itt a fiúkon. Vagy valakinek van kedvenc ruhadarabja, lehet, hogy van rajta egy ilyen felirat, ami szitanyomással készült. Ez nem egy ördöngös dolog. Be kell tartani a technológiai folyamatokat, követni kell az utasításokat, melyik anyagnak milyen festékkel, milyen adalog, stb. Meg kell érte fizetni az árat, a megfelelő anyagokat, és hogyha ez összejött, akkor minden bizonnyal, nagy valószínűség szerint egy jó munkát fogsz kiadni a kezeid közül. Ezt a héten csináltam. Ez egy jó munka. Ez már kétszer ki lett mosva, rajta maradt a felirat. Ezt egyébként református testvéreknek csináltam, egy reformációi futást csináltak az evangélikus testvérekkel együtt, Pest-Szentlőrincen, és arra készült ez a póló. Viszont, hogyha nem fizetem meg az árat, tehát mondjuk azt mondom, hogy egy olcsóbb anyaggal szeretnék dolgozni, akkor néha galibák vannak, akkor mondjuk lehet, hogy sokkal lassabban tudom elvégezni a munkát. Volt már ilyen, azt hittem, hogy ez tök jó anyag, mennyivel olcsóbb. Aztán kiderült, hogy sokkal lassabb vele dolgozni, sokkal több energiába kerül, sokkal több figyelmet is igényel. Vagy van, hogy éppen a figyelemnek az árát nem fizetem meg, és egy rutin mozdulatot elrontok, és kell egy olyan adalékot belerakni, ami úgynevezett katalizátor. Ettől beleivódik az anyagba, ráköt a pólóra. Van egy másik, amit szoktam használni, az egy ilyen késleltető, hogy nem szárad bele a szitába, ezt nem mindig szoktam használni. És véletlenül összekevertem a kettőt, nem ezt raktam bele, hanem ezt a bizonyos lassítót. És hát ennek az a következménye, hogy nem tudom, látjátok-e, ez a mosás már nem bírja ki, hogyha így történik. Ez csak egy mosás, de már nem nagyon látszik rajta. Tehát meg kell fizetni az árat, követni kell az utasításokat. Mindjárt követünk valamit az életünkben, a cselekedeteink, a döntéseink során. Követünk valamiféle értékeket, meggyőződéseket, tanácsot, vagy személyes igényeket. Valami a legtöbb esetben a motivációnknak a mélyén, a döntéseink mélyén, az megtalálható. És hát ezeknek megvan az ára. Nem feltétlenül pénzben, bármilyen más területen megfizetjük az árát, hogy kövessük azt, amit elterveztünk. Nemrég beszéltem valakivel, mondta, hogy a férje most egy viszonylag jobb pozícióban van, ezzel ugye egy nagyobb anyagi biztonságot tud a családnak nyújtani, cserébe viszont egy kicsit kevesebbet van itthon. Viszont a feleség többet tud otthon lenni a gyerekekkel, nem kell dolgoznia, és meg tudja teremteni a megfelelő környezetet. Tehát volt egy meggyőződésük, ami alapján döntöttek, ennek van ára, de van eredménye is, van nyeresége is. Vagy ha van egy munkahelyi konfliktus, amivel belekerülünk, vagy barátainkkal, és ha mondjuk valaki beszól nekünk, akkor van választásunk, hogy mit teszünk. Lehet, hogy csöndben maradunk, és nem szólunk semmit, és elfojtjuk. Lehet, hogy visszadörrenünk, és valami olyat mondunk, amit nem kellett volna, vagy egy kicsit később valami kultúrát választ adunk rá. Mindegyiknek megvan az ára, minden esetben valamit követünk. Ahogy olvastam a mai igeszakaszt, ez az 1 Sámuel 24, elkezdtem egy kicsit nézni távolabbról is, és ebből a szemszögből. Illetve láttam, hogy itt döntenek, ugyanabban a helyzetben van egy döntés Dávidnak és Saulnak is. És valamit követnek, ami alapján ezeket a döntéseket meghozzák. mindketten meghozták a döntéseket, valamikor jó döntést hoztak, valamikor rossz döntést hoztak. Mindketten megfizették az árat ezért a döntésekért, ezekért a döntésekért. Valaki kevesebb árat, valaki többet, vagy éppen változó előjellel fizették meg az árat. De mégis, ugyanezekről a helyzetekről van szó sokszor. Azt olvasok az egyikről, Dávidról, hogy Isten szíve szerint való férfi volt. Saulról meg azt olvassuk, hogy Isten elszakította tőle a királyságot, tehát lejárt a mandátuma hamarabb, mint ahogy az tervbe volt véve, ahogy kellett volna, illetve az Úr lelke is eltávozott tőle. Egy szóval Isten elvetette Sault ezeknek a döntéseinek a következményeként. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi vezet minket, és milyen árat fizetünk, és annak mi a következménye. Egyáltalán megfizetjük-e az árat a döntéseinkért, hogy Isten szíve szerintiek legyünk? Megfizetjük-e az árat annak, hogy Krisztus kövessük? Azt gondolom, hogy ha most föltenném a kérdést, hogy Krisztust követjük-e, nagyon sokan föltennénk a kezünket, hogy persze, természetesen követjük Krisztust. De lehet, hogy ha a dolog mélyére néznénk, akkor valójában, és ha az én életemben is ezt nézem, valójában kevesebben követjük Krisztust, mint ahányan így egyből hirtelen gondoljuk. Ezzel a témával foglalkozik ez a következő igehirdetés, Dávidon keresztül, a 24. részen keresztül. Egy kicsit tágabb kontextusba is belehelyezem a dolgot. Én most arra az időszakra gondolok, beszélek, amikor Saul üldözte Dávidot. Ez a számításaim szerint olyan 8 év, vagy hát amit én úgy kinéztem ebből, a felkenéstől, illetve a király a trónra kerülésig. És akkor ebben volt egy rész, amikor Saul üldözte Dávidot. Egy kicsit az előző részhez is visszakanyarodnék. Itt lesznek olyanok, amiről már volt szó, Laci is említette, de egy kicsit más szemszögből nézném meg. Ugye azzal ér véget az előző rész, a 23-as rész, hogy egy hegyet a megmenekülés sziklájának nevez el Dávid a Máon pusztájában. És azért, mert Dávid megmenekült Saul elől, az ő üldözése elől, ugyanis az egész hadinéppel szerette volna Saul Dávidot megölni. Elmenekült, tehát folyamatos menekülésben volt Dávid, és egy városból, és egy fogócska kezdődött. Amiből aztán Dávid jött ki győztessen, és ennek ugye az volt az oka, hogy betörtek a filiszteusok Izraelbe, és hát Saul szólította a kötelesség. Kiemelném, hogy Saul óriási energiákat és pénzt mozgósított, hogy elcsípje, hogy megölje Dávidot. Az egész hadsereggel őt üldözte. Ezt az egy embert, aki egyrészt egy győztes hadvezér volt, tudjuk, hogy nem akármilyen hadvezér volt, másrészt a veje volt, harmadrészt hát föl volt kenve királynak. Ezt, hogy mikor kinek lett világos, azt nem tudni. A 24-es részben már tudja pontosan Saul, hogy Dávidból király lesz. Tehát ezt az embert üldözte az egész hadinéppel, hogy megölje. Ami mozgatja Dávidot, Sault, amit látunk előzőleg is, hogy tudta, hogy az Úr Dáviddal van. Valószínű ez egyfajta féltékenységet szült benne. Itt egy táblázattal szeretném ezt végigvinni. Tehát féltékenység. Illetve van egy másik, amit tetten érünk többször is, ez pedig a kémek. Be volt poloskázva Izrael, és ezen információk alapján Saul ment erre, vagy arra. De tudta, hogy merre kell mennie. Tehát kémek. Az ár az Saulnak mennyi? Szerintem nem sok. Ez egy viszonylag kevés. Az ország kifizeti az árát. Az adófizetőknek sokba kerül. Hát most Dávid, hogy éppen a kastélyban van, vagy a hadisz, főhadiszállásán, ahol él, vagy éppen királyi körülmények között a hadseregben, hát szerintem majdnem mindegy, kicsit körbenéz, körbejárja az országot. Sok kockázatot ezzel nem vállalt, hiszen egy embert kergettek egy egész hadsereggel. Tehát az ár az ebben az esetben kevés. És viszont vannak következmények, amit így az előzőekben látunk. Ugye egyrészt egy kicsivel előtte a 22-es részben azt látjuk, hogy örülök, hogy forgatjátok a Bibliát, benne van, és majd a fő részt szeretném felolvasni egyébként, a 24-est, ezt csak egy kicsit átnézem. Tehát azt látjuk, hogy előtte például tehát veszélyezteti Izraelt, az országot, a lakosságot azzal, hogy az egész hadinéppel egy embert kerget, az filiszteusok bejönnek és megtámadják Izraelt. Tehát kockára teszi Izraelt, egy várost, illetve emberi életeket. Emiatt mások meghalnak, hogy neki ez a passziója. Illetve hát azt látjuk, hogy például 85 papot kinyifant, pusztán azért, mert segített a főpap Dávidnak. Tehát az eredmény az a halál, meg hát ez egy kegyetlen vérengzés volt. És nézzük meg ebben az időszakban Dávidot mi vezeti. Megnéztem a 23-as részben, 5 ízben kérdezi meg Isten. Tehát 5-ször kérdezi meg Dávid Istent, hogy mit tegyem. És az ára a követésnek, hát nem kevés. Egyrészt Isten azt mondja neki, hogy harcoljon. Segítsen egy olyan városnak, ami Izraelhez tartozik, és meg akarják támadni a filiszteusok. Ugyan egy üldözött ember, de mégis beszáll ebbe a buliba, és harcolni fog. És aztán mi következik ezután? Menekülés. El kell menekülni abból a városból, sőt csalódás, hiszen az a város kiszolgáltatta volna Saulnak, Dávidot egy győztes csata után, miután megvédte az életüket, a gyerekeket, az asszonyokat. Azt látjuk, hogy ők kiszolgáltatták volna. Tehát az ár viszonylag Dávid számára magas ebben a kontextusban. Viszont van győzelem, vagy van következmény, ez pedig a győzelem a harcban, illetve a fogocskából való megmenekülés. És elértünk a 24-es részhez. Balázs, megtennéd, hogy a legelsőt kivetítenéd? Én is, de jobb gomb. Jobb gomb. Ez az első 8 verset kéne, elvileg verset kéne felolvasnunk, és ha látjátok, akkor kövessétek, olvasom veletek. Ezután elvonult onnan Dávid, és Engedi sziklavárába tartózkodott. Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Engedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul egész Izraelből 3000 válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit az Erge szikláknál. Amikor az útmenti juhaklókhoz ért, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét elvégezze, Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legmélyén tartózkodott. Akkor az emberei ezt mondták Dávidnak. Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Dávidnak azonban megesett rajta szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek. Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek rá, hiszen az Úr fölkentje ő. Így fékezte meg Dávid az embereit, és nem engedte, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig kiment a barlangból, és útjára indult. Tehát egy győztes fogócska után mi történik? Folytatódik a fogócska. Dávid nem olyan messze megy attól a bizonyos sziklától. Viszonylag közel volt ez a engedi. Viszont úttalan utakon ment. Tehát nem a főúton ment, ahol megláthatták volna, hanem direkt áttört a sziklákon, hogy lehetőleg Saul kémei ne tudják jelenteni neki, hogy merre van. Egy csodaszép helyre megy, ez egy oázis. Nemrég kérdeztem valakit, hogy milyen merő volt ott. És akkoriban azt mondják, hogy az egyik legszebb helye volt Izraelnek, buja növényzet, tengerpart, a sivatag és a sok szikla között egy valóságos oázis. Dávidék karnyújtásnyira voltak a zöldtől, a buja növényzettől, a tengertől, a felfrissüléstől, a vízesésektől, vannak vízesések, a vízeséseknek a gyönyörű tiszta tavaitól, tavacskáitól. Tehát nem volt elég elővigyázatos, illetve hát látjuk, hogy nagyon jól be van poloskázva Izrael. Saul hatalmának egy fontos része volt ez a tevékenység. Jól működött a KGB vagy FBI, nem tudom honnan nézzük a dolgot, és aktuál politikával. Milyen bosszantó lehetett, hogy végre megmenekül, nem akármilyen dolgon van túl, és Saul pontosan tudja, hogy hol van, hol kell őt keresni. Ráadásul Saul stratégiát vált, hiszen azt látjuk, hogy nem az egész hadinéppel megy utána, hanem 3000 válogatott harcossal, válogatott emberrel, és hát a Dávidnak a 600 fős pereputja ezzel kerül szembe. Ugye ez nem egy hadsereg volt. Megnéztem, hogy a TEC az most olyan 1000 főből áll körülbelül, tudjátok, a terrorelhárítási központ, gondoljátok el, hogy ezek a válogatott harcosok hogy néznének ki, hogyha egy 3000 összegyűlnének, és mondjuk veled egyedül néznének szembe, hogy téged el akarnak kapni. Nem kellemes látvány, valószínűleg elég félelmetes dolog, és elég nagy kilátástalanság, hogyha ha egy ilyennel vagy szemben. Sault továbbra is vezeti féltékenysége, vagy hiúsága, ilyen lépéseket tesz. És az árat szintén kifizeti, de az ország, nem ő. Mivel hogy ez sok pénzbe kerül. És hát valószínűleg a Dávidéknek a fülébe jutott, hogy mi lehet a helyzet, ugyanis azt csípjük el már itt az igében, hogy a barlang legmélyén, a rejtekében vannak. És hát hol áll meg ez a 3000 fős sereg Saullal az élén? Pont az előtt, a barlang előtt. Megnéztem, elég sok barlang van azon a környéken. Bármilyen más barlang előtt megállhattak volna. Tudták a helyet nagyjából, de azt nem, hogy melyik barlangban, de pont annál a barlangnál álltak meg. Kint van a sereg, bent van a Dávid és a társai. Feszült a helyzet. Mi történik ebben a feszült helyzetben? Mégiscsak egy királyról van szó, nem tudom, hogy mondjam el nektek, hogy hát kakilnia kell a királynak. Ez az a hely, ahova ő is csak egyedül jár, az egy ilyen bölcs közmondás is, látjuk, hogy van valóság alapja. Nem kísérte el senki oda, hát bevonult a barlangba. Dávidék ott vannak. Micsoda lehetőség, nem? Hát Dávidnak eszébe jut, hogy miket tett Saul már eddig is. Papokat tölt meg, emberi vér tapad a kezéhez. üldözi már több éve ebben az időszakban. El kellett menekülni az országból, hülyének kellett tettetnie magát, hogy túléljen valamit. És ott van Saul vele szembe, megtehetné azt, amit ami megoldaná a helyzetet. A kezébe vehetné az irányítást. Ő lehetne a király. Megvolt rá az ígérete. És hát ráadásul de kap tanácsot is. Azt olvassuk, hogy az emberek, akik vele voltak, ezt mondták Dávidnak. Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenséged. Tégy vele, amit jónak látsz. Micsoda édes szavak lehetnek, nem? Tényleg, hát az Úr is megmondta, hogy ezt kell tennem. El is indul Dávid. De mit látunk, hogy nem hisz ennek Dávid. Hiába a tanács, hiába Istennek egy általános ígérete, amit megkapott, nyilvánvaló, ez most valahogy nem klappol, nem passzol ebbe a helyzetbe. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy gyilkosként indul el, hogy meg fogja ölni Sault. De nem úgy jön vissza, nem gyilkosként jön vissza, hanem győztesként jön vissza. És azt látjuk, előző részben 5-ször szólt hozzá Isten a 23-asban. Azt látjuk, hogy most nem szól hozzá Isten. Ez csak úgy magától meghozta ezt a nem nehéz döntést. Mindannak ellenére, hogy a körülmények talán más diktáltak volna. Még pontosan tudta, hogy mit kell tennie. És tudta azt, hogy ez milyen árral jár, hogy mit kell megfizetnie. Hogy méltó, hogy alkalmas, hogy Isten által is elfogadható és támogatható király legyen. Odalopakodik és levág egy darabot a kötényének a sarkából, sőt, utána még az embereit is visszatartja, hogy nehogy megöljék a felkentet, a királyt. Tisztelte Sault nem azért, mert amit tett, mert azért nem lehet tisztelni Sault, de tisztelte azért, mert ő ki, a pozícióját tisztelte. Nem tudom, mi hogy állunk a pozíciók tiszteletével. Sajnálom, hogy nincsenek itt a lányaim, néha én is elvárnám, hogy kicsit tiszteljék a pozíciómat, de lehet, hogy ez nem hatna rájuk egyébként. De van munkahelyünk, vannak főnökeink, van családunk, van férjünk, van feleségünk. Mind valamilyen helyzetben vagyunk. Vannak tanáraink, itt nézek a fiatalokra, igazgató, stb., akiket tisztelni kell. Dávid is tisztelte Sault, a pozícióját. Sault valószínűleg nem tudta tisztelni. Tudja, hogy itt az ár, az a türelem és az engedelmesség. És hogy mi a motiváció? Hát az írásoknak az ismerete. Tudja, és Istennek az ismerete. Tudja, hogy Isten ebben a helyzetben hogy gondolkodik. Tudja azt, hogy Isten igéjét ebben a helyzetben nem írja fölül Istennek egy általános kijelentés, egy általános ígérete. Az ige van az alapjában a döntésének. És emlékezzünk vissza, hogy Sátán, amikor Krisztusnak felvillantja a győzelem esélyét ott a pusztában, azelőtt a bizonyos 40, közben a 40 napos elvonulás alkalmával, amikor felvillantja neki a lehetőséget, hogy Krisztus is vegye kézbe az eseményeket, hogy győzze le őt, hogy mutassa meg, hogy ő valójában ki, töltse be az igényeit, a szükségleteit, akkor Krisztus pontosan ugyanezt tette. Tudta azt, hogy mi van az írásokban. Tudta azt, hogy mit kell erre válaszolni. Nem égi, nem mennyei jel volt, amit kapott, hanem mondjuk Krisztusnál ez relatív, de tudta azt, hogy mi van az igében. Egy látszólagos győzelem az valójában egy óriási bukás lett volna, mind Dávidnak, mint pedig Krisztusnak. És gondoljatok bele, hogy ezen a bukáson keresztül hány embernek az élete változott volna meg egy ilyen látszólagos győzelmen keresztül. többek között a miénk is, mi sem ülnénk itt. És gondoljunk bele, hogy ránk hány ember van bízva. Egy, kettő, három családunk. Biztos, hogy vannak ránk emberek bízva. És hogy ilyen látszólagos döntéseknek milyen következményei lehetnek. Mennyi látszat győzelmet aratunk, ami valójában nem győzelem, hanem bukás. Amit vezette Dávidot ebben a helyzetben, az ige, vagy a Isten kijelentése, az Isten ismeret, az írások. És nem kell mindig égi jeleket várnunk. Ha olvassuk az igét, abban nagyon sok minden benne van, és az életünk folyamán nagyon sokszor megadja nekünk a választ, hogy ha olvassuk az igét, és ott van a döntéseinknek a legmélyén. Ugyanolyan értékes ez a fajta vezetés, ami az igében van, mint a kijelentés. A kijelentés is nagyon fontos, de ha az arányokat megnézzük az igében, azt látjuk, hogy ez a fajta döntéshozatal, ez a fajta lépés, ez sokkal gyakoribb. Az ár, amit meghozott ezzel a döntéssel, az a további üldözés. Nem zárult le a sztori. Tudta, hogy ezzel folytatódni fog, ami elindult. Na, nézzük. Kattintasz egyet, Balázs?
809-es vers. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott.
Uram, királyom! Saul ekkor hátratekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Egy nagyon vakmerő döntést hoz Dávid, hiszen teljesen kiszolgáltatottá. A teljes kiszolgáltatottságot vállalja Saullal szembe. Szemben és Saullal, és a biztos halállal, egy szál ronydarabbal a kezében, és szerintem ne felejtsük el, hogy ott volt a környéken ez a 3000 ember. A teljes kiszolgáltatottságot vállalta. Mennyire erős meggyőződése lehetett, mennyire erős bizalma és hite lehetett Dávidnak, hogy ezt a lépést megtette. Hogy mi lehetett a háttérben. Ez vezette a bizalom Istenbe és a hit. És ebben a pillanatban ugye még nem tudta, hogy mi lesz a következmény. Mi hányszor vállaljuk a kiszolgáltatottságot, hogy tudjuk követni Istent, hogy tudjuk követni Krisztust. Én is hányszor vállalom? Naponta egyszer, vagy hetente egyszer, vagy havonta, vagy évente? Hány ilyen alkalom van az életünkben, amikor Istent követve ilyen helyzetbe kerülünk? Tovább megyek. 10-től 16-ig. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatsz olyanok szavára, akik azt állítják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam. Nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezembe. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te a vesztemre törsz, hogy elvedd az életemet. Az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet, ahogy az ősi példabeszéd mondja. Gonoszoktól ered a gonoszság. Nem emelek hát kezet rád. Ki ellen vonulták Izrael királya? Kit üldözöl? Egy döglött kutyát, vagy egy árva bolhát? Legyen ezért az Úr a bíró, és tegyen igazságot közöttünk, vizsgálja meg, és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szembe. Egyrészt látjuk, hogy Saul teljesen rossz tanácsokra hallgat. Butaságokra hallgat. Tanácsadókra hallgat. Ami vezeti Sault a kémeken túl. Nektek szoktak, ez csak egy mellékkérdés, szoktak tanácsokat adni? tele van vele a padlás. Milyen tanácsokat szoktunk kapni? Itt vagyom a kérdés természetesen. Saul hallgatott ezekre a tanácsokra, akkor is, hogyha nyilvánvalóan ellentmondott Istennek az igéjével. Dávid nem hallgatott a tanácsra. Ráadásul egy isteni ígéret volt. Egyrészt szembesíti Dávid Sault azzal, hogy ő ismeri az igét, ismeri, Isten vele van, és kifejezi, hogy tiszták a kezei. És bepillantást ad neki az ő lelki állapotába. Amiről azt látjuk, ugye le van borulva Dávid Saul elé, arccal a földre van borulva. A döglött kutyának és bolhának nevezi magát. Volt olyan az életetekben, amikor azt mondtad magadról, hogy én most egy döglött kutya vagyok, vagy egy bolha? Az egy elég mély lelkiállapot. Sőt, az egyik barlangos Zsoltárban, a 142-esben azt olvassuk, hogy kitárom nyomorúságomat, elcsüket bennem a lelkem, nincsen számomra menedék, igen nyomorult vagyok. Ez az a lelkiállapot, amiben Dávid meglépi ezt a lépést, ezt a döntést, és oda megy Saul elé. Vállalja a megaláztatást, Dávid. A teljes megsemmisülést vállalja lényegében. Mindezt a körülményekhez képest nagyon diplomatikusan és illedelmesen teszi. Igazából Saulra ő személyesen nem mond semmi rosszat. Kifejezi, hogy ez Isten és az ő, ez Isten ügye, egy kicsit más perspektívába helyezi. Egy klasszikus esete a példabeszédekben, mert parazsat gyűjtesz a fejére, az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. Egy nagyon jó recept arra, hogyha konfliktusban vagyunk, egy nehézség van az életünkben, akkor mi alapján tudjuk ezt megoldani. Érdemes, nem térek ki rá, érdemes megnézni, hogy Saul mit mond, mit üzen, és hogy van jelen ebben a szituáció. Dávid. Dávid döntéseinek a mozgatórugója az Istenbe vetett hit, és a bizonyosság, hogy ő ártatlan. És hát az ára az a elvetettség. Gondoljátok el, hogy milyen környezetben van. Kiszolgáltatottság. Kiszolgáltatottság. Lehet, hogy nem jó, bocsánat. Egyfajta megsemmisülés. És elvetettség. Na, ezt is nehéz fölvállalni néha ebben a lelki állapotban lenni. Egy példa, csak nagyon, nagyon kicsit hajaz rá. Ugye a gyülekezet alkalmazásában vagyok félig, és hát eddig, amikor mielőtt itt dolgoztam, nagyon egyszerű volt, valaki kérdezte, régi barát, ismerős, stb., hogy mit csinálok, akkor lelkiállapotomtól függően el tudtam mondani, hogy hol dolgozok. Maximum megemlítem azt, hogy amúgy gyülekezetbe járok, meg Krisztust követem, meg bizonyságot teszek, egy kicsit elkezdem a beszélgetést. Volt szabadságom, hogy mit válaszolok. Most már nehezebb, mert ha valaki megkérdez, hogy hol dolgozom, mondjuk mindig van kettő, vagy azt mondom, hogy van egy saját cégem, ugye, és azt csinálom, és akkor ha marad idő, meg akkor megmondom, hogy itt dolgozom a gyülekezetben. Most Kaposváron voltunk, és egy nagyon régi ismerőssel, baráttal találkoztam. Tudom, hogy mi a véleménye erről az egészről, az édesapja volt a pártitkár abban az időben, és hát például neki nem mertem meg, nem volt kedvem vállalni ezt a megaláztatást, nem tudom, szóval ezt az érzést, ami egy ilyen helyzetben úgy van. Valamikor igen, akkor meg meglepő módon tök jó beszélgetés kerekedik ki belőle. Léptem le a műfázból, mármint, hogy fölmondtam, és akkor beszélgettem partnerekkel, egy ilyen színházi igazgatóval beszéltem, és akkor mondtam, hogy hát gyülekezetben megyek dolgozni. Tényleg? Hova? Mondom, baptista. Hát én Amerikában baptista gyülekezetben jártam. Soha nem gondoltam volna róla, hogy itt Budaörsi ráadásul. Tehát néha meg kell fizetni az árat annak, hogy Krisztust tudjuk követni. Na, mit Mit reagál Saul? Kattintasz egyet, Balázs? Miután Dávid mindezeket elmondta Saulnak, megkérdezte Saul. A te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak. Te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem, az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja el útjára. Jóval füzessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és te teszed majd Izrael királyságát maradandóvá. Esküdj meg most az Úrra, hogyha meghalok, nem írtod ki utódaimat, és nem törlöd ki nevemet a nemzetségemből. Dávid megesküdött Saulnak, Saul akkor hazament, Dávid pedig embereivel együtt fölment a Sziklavárba. Mit reagált Saul? Megpróbálom röviden összefoglalni. Szerintem sehogy. Egyrészt az tisztán látszik, hogy Isten mindenkinek a szívét a kezében tartja. Legyen szó hívőről, nem hívőről, királyról, nem királyról. Ebbe bele lehet kapaszkodnunk ilyen helyzetekben. Hiszen olyan jött ki Saulból, aminek nem kellett volna, hogy kijöjjön. Láttuk az előzményekből, de mégis megkegyelmez Dávidnak. Dávid döntésének a következménye isteni csoda. De lássuk, hogy ezt tette Isten, de mit tett az ember? Mit tett Saul? Egy látványos bűnbánatot hajtott végre a felszínen. Arra reagált, amit Saul elmondott, amit Dávid elmondott. Semmi többet nem reagált. És ezután a látványos síros bűnbánat után az írháját menti, kegyelemért esedezik Dávidtól, aki ott van előtte bolhaként, meg kutyaként. És ami nekem így érdekes a végén, hogy mintha egy színházi előadásban lennénk. A vége van az előadásnak, hazamennek a szereplők is, hazamegy a közönség is. Mintha nem történt volna semmi. El tudjátok ezt képzelni, hogy egy ilyen szituáció mennek végig. Látják a katonák is, Saul is, Dávid is. Kiderülnek, hogy ki a státuszok, hogy mi fog történni, nyilvánvaló király, stb. Dávid megesküszik Saulnak, hogy nem lesz semmi baja, és mintha mi sem történt volna, Saul erre, Dávid arra, kész, mintha nem is találkoztunk volna. Saulnak a felszínen megváltozik a meggyőződése, de a szíve az nem változott semmit, pedig megvolt rá lehetősége. Saul döntésének a középpontjában itt már a félelem is szerepet játszik, hiszen kegyelmet kér Dávidtól. És hogy mi volt az ára? Hát semmi, látjuk. Ez szintén egy nagyon olcsó döntés volt, hogy mindenki elment a dolgára. A következménye az semmi. Hiszen nem történik semmi. Tehát úgy elmennek, mintha nem történt volna semmi. Egy olcsó döntés volt, más nem tudok mondani. És hogy mi mennyi ilyen döntést szoktunk hozni? Amikor mondjuk csendben maradunk egy helyzetben, én is mondtam olcsó döntés, nem került nekem semmibe. Vagy mondjuk nem vagyunk őszinték magunkhoz, vagy másokhoz. Az egyszerűbb utat választjuk, az olcsóbb utat, vagy eltereljük a szót, hogyha olyanról van szó. Zsófi mesélte, hogy az óvodában összehívtak egy értekezletet. Nagyon készült mindenki, hogy mi lehet ez az értekezlet, és nevelés nélkül munkanap is volt, ugye? Dolgozni se kellett, és hát kiderült, hogy az óvoda belép a Mosolygós Magyarország nevezetű ilyen mozgalomba, ami azt jelenti, hogy van egy hölgy, aki szeretné jobbá tenni, boldogabbá tenni Magyarországot, mosolyjal. Tehát, hogy mosolyogjunk egymásra, gyerekekre, nem tudom, szülőkre, meg ilyenek. És megkérdeztem a Zsófit, hogy áll a projekt, mennyivel boldogabb az Ovi, meg a gyerekek. Még nem, nem, tehát nem rossz dolog egyébként, mert tényleg mosologni jó, meg annak van ereje, hogyha ha egymásra mosolyunk, szóval tök jó. Azt kétlem, hogy ez hosszú távú, meg sokkal boldogabbak lennénk, meg Magyarország megváltozna. De olyan olcsó dolog, nem? Tehát, hogy úgy beszélünk róla, meg mosolyunk egymásnak, aztán úgy igazából meg belül nem történik semmi. Ami bekerül, ez azt hiszem 1000 forint. Olcsó, nem tudom. Ezen ilyen jó kis idézetek vannak. Húzz egyet, Tomi.
Minden dolgom jól alakul. Tudod miért? Mert hiszek benne. Született szinglik.
Ja. Na, még egyet, fiúk.
Húztak egyet?
Csak hogy mosolygós napod legyen.
Pozitív plusz mára. Más hibáinak elviselésében türelemre törekedjél, mert benned is elég sok van, amit másnak kell eltűrnie. Kempis Tamás.
Na, hát ez tök jó. Tessék. Szóval ettől lesz mosolygós és boldog Magyarország. De tényleg, hát van benne érték, abszolút értékelem. De nem egy drága dolog ahhoz, hogy megváltoztassuk Magyarországot. Dávidnak a sziklás környezetben játszódik, olyan sok minden, meg így kapcsolódik a környezet, ugye az ott a szikla. És én nem is csodálkozom rajta, hogy azt olvassuk néhány Zsoltárban, hogy Dávid azt mondja, most egyet kiemelek, csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom. Számára ezt jelentette ez a környezet, amikor el tudott bújni barlangban, amikor fedezékbe tudott vonulni, a szikla, a kőszikla volt a környezet. Pál azt mondja, hogy és mindannyian ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük van. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. Dávidra azt is mondják, hogy Krisztusnak az előképe, vagy az ányképe volt. Ez nagyon sok ponton való hasonlóságból is fakad, amit nem bontanék most ki. De például azért csak előkép, mert Dávid követett el bűnöket. Most ha csak ezt a mondjuk olyan 8 éves időszakot nézem, akkor is sok bűnt követett el, olykor nagy bűnöket is elkövetett, bolondnak tette magát, hazudozott, hitetlen volt Isten felé. Volt ugye, hogy ott az ellenség felé élt, az ellenség oldalán élt. De nekünk nem Dávidot kell követnünk, nekünk Krisztust, a kősziklát kell követnünk. És hát ebben, ahogy így nézzük, hogy biztos, hogy fogunk sebeket kapni ezáltal a követés által. De ugye ezek olyan sebek, amik végül is a Krisztus közösségével, a kereszt közösségnek a jelei, amikor ilyen bántalmak élnek, amiket nem nagyon lehet megsporolni szerintem. Tehát nekünk a keresztet kell magunkra venni, nekünk Krisztust kell követnünk, nem Dávidot, aminek ára van. Szeretnék felolvasni még egy ige verset, mehet Balázs, ez a Márk evangéliumából van, 8.31-38. Ez az? És tanítani kezdte őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie. De harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről, Péter ekkor félrevonta őt, és feddeni kezdte. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, és megfedte Pétert, és ezt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, a tanítványokat és a sokaságot, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de az élete veszendőbe megy? Mert mit is adhat az ember váltságul az életéért? Ha valaki szégyell engem, és az én beszédeimet, a parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön az Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ezt a részt úgy apostrofálja Bonhoeffer, hogy a követésre hívás Jézus szenvedésének a bejelentésével függ össze. Ha követjük, a kéz a kézben van a kettő, a sebekkel fog járni. Adott esetben szenvedéssel fog járni. Jézusnak szenvednie kellett, és el kellett vettetnie. Ez minden méltóságot nélkülözött, meg tiszteletet nélkülözött, amin végigment Krisztus. Dávidnál is ezt látjuk, hogy volt ezekben a helyzetekben méltóság, vagy tisztelet, vagy látjuk, hogy mekkora ára van ennek? Ez az ára Krisztus követésének, ezt maga Krisztus is mondja, hogy bizony föl kell vennünk a keresztet. Szóval a követés és a kereszt. Ez nem könnyű. Pál már nagyon hamar elbukott például, amikor megígérte Krisztusnak, hogy ő követni fogja. Háromszor tagadta meg nem sokkal később. Háromszor nem vállalta a követést, nem vállalta a megaláztatottságot, nem vállalta a szenvedést. Szintén Bonhoeffer mondja, hogy ugye Pétert mondtam, vagy Pált? Akkor rosszat mondtam. Péter. Szintén Bonhoeffer mondja, hogy az egyházban már ekkor, ugye Péter az egyház külsziklája, már ekkor beleivódott az, hogy nehezen tud ezzel a szenvedéssel közösséget vállalni. Nehéz nekünk ebben beleállnunk. Tegnap itt egy konferencia volt, beszélgettem valakivel, aki egy gyülekezetet plántál, és azt mondta, hogy egy nagyon keserű és fájdalmas felismerése volt neki, ugyanis rájött, hogy az evangéliumot, az igét felhigította. És azt mondta, hogy olyan olcsóbbá tette. Ennek volt, a haszna az volt, hogy hirtelen elég sokan lettek. De az ára az volt, hogy nem változtak meg emberek, nem változtak meg életek, nem igazították magukat Krisztushoz, nem volt ott Krisztus a középpontban. Semmi nem történt. Tehát magas árat kell fizetnünk, néha nagyon magasat. Ez a követés és ennek a motivációja, ahogy látjuk, nem magunkra irányul. A Saulnál, ha ezt megnézzük, akkor a hiúság, a féltékenység, a félelem, ez mind belőle jön. Mit követ Dávid? Istent, az írást, az Isten ismeretet, az Istenbe vetett bizalmát és a hitet. Látjuk azt, hogy nem töltöttem ki. Látjuk azt, hogy ki milyen árat fizet érte. Látjuk azt, hogy sokszor nem is Saul fizeti meg az árát. Látjuk, hogy Dávid milyen súlyos árat fizet azért, hogy tudja követni Istent. És látjuk az eredményt is. Az egyik oldalon a halál, a kegyetlenség, Isten általi elvetettség, meg a semmi, hogy semmi nem történik. Másik oldalon meg látjuk, hogy a győzelem, a megmenekülés, az isteni csoda, és az Isten szíve szerinti valóság. Ez az eredmény. Kell, hogy legyenek a mi életünkben is barlangok, amikor a hitünket kell használnunk, és amikor meg kell fizetnünk az árat, amikor megfizetjük az árat. Különben nem tudjuk Krisztust követni. Ugye ezt a munkánkban is meg kell fizetni, hogy így legyen az árat, ne pedig így, és a lelki életünkben is meg kell fizetni. És akik még nem hisznek Krisztusban, és itt ülnek, azt szeretném mondani, hogy valójában Mindegyik helyzetben sebződünk, mindegyik helyzet nehéz. Látjuk, hogy mi van Saul lelkében, hogy milyen irigység van benne, meg hogy éli az életét. Egyik helyzet sem könnyű, de ennek a fajta életnek, amit Dávid csinál, Dávid él, annak van értelme. És ez egy olyan teher, amit önként tudunk vállalni, és ami a nevetséges benne, de hogy még az örömöket is tudjunk leelni benne. Tegnap egy interjút néztem Mike Tysonnal, és mondta, hogy neki a boxolásban a legnehezebb az volt, hogy olyannak kell lennie, amilyen nem ő. Mert hogy kitartónak kell lenni, hogy nagyon sokat kellett edzeni, meg szenvedni. Mondta, hogy ráadásul ezt úgy kell tenni, mintha még szeretné is csinálni. És Krisztussal ez az, ami valóságá tud válni, hogy örömünket leljük ebben, és ez csak Krisztussal tud. Saul szerintetek mennyire volt boldog? Látszik, hogy nem mindegy, hogy melyik úton járunk. Imádkozom. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy megismerhető vagy, hogy meghallható vagy, hogy meglátható vagy az igén keresztül, meghallható vagy akár így Isten tiszteleten, vagy az imáinkban, csendességünkben. Köszönjük, Atyám, hogy követésre hívtál, és rémisztő látni, Atyám, ebben a kettősséget, hogy követünk, és az nehéz és fájdalommal jár, de mégis örömöt jelent, és mégis mégis ezzel tudunk a te szíved szerintiek lenni. És kérlek, Atyám, hogy tudjuk fölismerni ezeket a helyzeteket, amikor követnünk kell téged, amikor vállalnunk kell valamit abból, amit te végigmentél, hogy aztán meglegyen a koronája, meglegyen a jutalma. Kérlek, Atyám, hogy tudjunk bátrak lenni, tudjunk kilépni, tudjunk az ismerőseink, barátaink előtt úgy élni, ami ennek te teremtettél minket. Köszönjük, hogy ezt te megadod az erőt, a kegyelmet Krisztusban, a kereszt által, a te véred által. Köszönöm, hogy mindnyájunkat ez a vér, ez a kegyelem köt össze. Amen.